Következik a kép a tükörben.
Köszöntöm a kedves hallgatókat a Katolikus Rádió mikrofonjánál, Szikora József. A közelmúltban átfogó ökológiai gondolkodásra építő stratégiával kapcsolatos konferencia volt a Párbeszédházában, a jezsuita rend által vezetett Párbeszédházában, a Faludi Ferenc Jezsuita Akadémia szervezésében. Ennek a konferenciának a tárgyáról fogunk beszélgetni két résztvevővel, két előadóval. Egyikük Nevelős Gábor, jezsuita atya, a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium rektora, illetve a Faludi Ferenc Jezsuita Akadémia ökológiai részlegének referense. Szeretettel köszöntöm Nevelős Gábor jezsuita atyát.
Köszönöm szépen a meghívást.
És dr. Salamin Géza, egyetemi docens, programigazgató a Budapesti Corvinus Egyetem Fenntartható Fejlődés Intézeténél, illetve a Magyar Urbanisztikai Társaság alelnöke. Isten hozta Salamin Gézát is.
Köszönöm szépen, nagyon örülök, hogy itt lehetek.
Miért van annyira napirenden most ez a téma? Emlékszem, gyerekkoromban nyaralhattam tanyán, és a tanyasi emberek nem úgy tűnik, hogy nem gondolkodtak ökológián, meg teremtésvédelmen. És talán akkoriban még az egész társadalom sem egy néhány évtizeddel ezelőtt. Mi az oka annak, hogy most az ökológia, illetve a teremtésvédelem, mint disziplina ennyire előtérbe került?
Talán éppen azért, mert ennyire megváltozott az életformánk.
Nevelős Gábor jezsuita atyát halljuk.
Tehát amit az őseink, öreg apáink és anyáink természetszerűen éltek, az a tudás, hogy hogyan legyünk harmóniában egymással és a teremtett világgal, az úgy tűnik, mintha erodálódott volna a civilizáció kibontakozása során. És a civilizáció, a városiasodás, amelynek Géza éppen a szaktekintélye, az kihatással lett így az életformánkra, és az úgynevezett elidegenedés, ami meg már így filozófiai fogalomként is megjelent a nagy gondolkodóknál, az hatott arra, hogy hogyan bánunk ezzel a világgal. És erre való reflexióként fogalmazódott meg az, hogy nem kellene évszázadokon, évezredeken keresztül működő modellt teljesen elfelejteni a fejlődés jegyében, hanem egy új szinten megfogalmazva, nem visszatérve a kőkorszakba, hanem a jelen adottságai mellett, találjunk rá arra a módra, arra a formára, hogy hogyan tudjuk tisztelni ezt a teremtett világot, a természetet, a környezetet és egymást, és ez most ilyen profétai jelként szándékozik előtérbe kerülni, akár így világi diskurzusokban, de az egyházunkban is, főleg Ferenc pápának a Laudato Si enciklikájának köszönhetően, de ennek nagyon sok előzménye, meg azóta megjelenő fejleménye volt már, hogy újra fogalmazzuk ebben a megváltozott történelmi kontextusban a természettel való tiszteletet.
Mindjárt Salamin Gézának is szólt adunk, vagy kérjük őt, hogy szóljon, de még egy pillanatra visszatérve Nevelős Gábor jezsuita atyától kérdezem, hogy Kerkai Jenő nevét viseli ez a konferencia sorozat. Adjunk erre egy kis magyarázatot, hogy miért éppen Kerkai Jenő.
Kerkai Jenő a 20. század első felének legnagyobb társadalmi szervezője volt, legalábbis sokan illetik ezzel a megnevezéssel. Jezsuita papként, ő volt a kalot, a katolikus legényegyletnek az elindítója, természetesen nem egyedül vitte végbe azt a nagy szervező munkát, aminek a gyümölcse lett az, hogy több százezer vidéki, sok esetben falusi, fiatal jutott el népfőiskolákra, és mindenfajta tudományos és életvezetés ismerettel gazdagodhatott, és egyúttal tette mindazt keresztény-katolikus lelkiségben. Ez 1935 és 45 között működve érte virágkorát, melynek aztán így a kommunizmus vetett véget, de a Kerkai Jenő atyának a hagyatéka az így ma is nagyon világító fény számunkra, így jezsuita, késői jezsuita rendtársainként főleg, hogy milyen nagy hatással tudott lenni egy mély lelkiségi alapon szervezve a társadalmért érzett nagy felelősséggel, és ezt a fajta hozzáállást szeretnénk így ma, így 2025-ben is adaptálva a jelenlegi kontextusra élni, és ahogyan Ferenc pápa is azt mondta a Laudato Si enciklikára, ha már meg is említettük, hogy ez nem egy zöld enciklika, hanem ez egy szociális, társadalmi kérdésekkel foglalkozó pápai intelem, amely annyira összetetten foglalja a társadalmi szegénységgel kapcsolatos kérdéseket, hogy felismeri, hogy ebben igenis számít az, hogy hogyan fordulunk a teremtett világhoz, mert az visszahat az emberekre, a velünk együtt élőkre, főleg a legsebezhetőbbekre. És emiatt éreztük azt, hogy szervesen kapcsolódik egy Kerkai Jenő konferencia sorozatba ez a mostani alkalom is, mert így az emberért, a társadalomért érzett felelősségtudat vezetett minket arra, hogy ezekről beszéljünk, amely nem kezelhető, most már egyre mélyebben megértjük mi is, az egyház is, nem kezelhető anélkül, hogy nem fordítanánk figyelmet a természetre is.
Salamin Géza, a Budapesti Corvinus Egyetem fenntartható fejlődés intézetének egyetemi docense és a Magyar Urbanisztikai Társaság alelnöke. Átfogó ökológia lehetőségei a helyi települési közösségi fejlesztésben. Erről tartott előadást ezen a jezsuita konferencián. Hú, olyan hosszú ez a cím.
Azt hiszem részben kaptam a címet, de örömmel foglalkoztam ezzel, ugyanis ha az említett enciklikából indulunk ki,
ez a Laudato Si, ez a Laudato Si,
így van, Ferenc pápa enciklikája, akkor mindjárt az elején megfogalmaz ez a dokumentum elég komoly problémákat és aggályokat azzal kapcsolatban, hogy az emberi önzés, mert voltak éppen ugye azt mondja az enciklika, hogy nincsen külön környezeti válság meg társadalmi válság, hanem voltak éppen az, hogy az ember magára gondol, anyagilag próbál inkább növekedni, mint lelkiekben, vagy minőség értelemben, illetve hogy nem figyel oda a másik emberre. Az a bizonyos szolidaritás, amivel úgy érezzük, hogy a másik sorsa a miénk is. A világ individualizálódását, és az, hogy az emberek ebbe a felgyorsult világban egyre inkább magukra és az anyagi értelemben vett fogyasztásukra és boldogulásukra koncentrálnak, az enciklika is éppen azt emeli ki, hogy ettől a csapdától, az individualizmustól igazán jó lehetőséget a helyi szint teremt. Mert a helyi szint az, ahol az a település leginkább, vagy az a település része, ahol élünk, ahol kapcsolatban vagyunk az emberekkel, vagy kapcsolatban lehetünk az emberekkel. Ahol a szomszédunk, vagy az utcánkban lakó, vagy a településen lakónknak a sorsa kézzelfoghatóvá és megélhetővé válik. Ahol a környezet változásának a folyamatai, az nem egy elvont fogalomként, egy hírként a híradóban, vagy bárhol a médiában megjelent információként jelenik meg, hanem személyesen látjuk azt, hogy visszaszorulnak azok az zöldterületek, ami mondjuk élőhelyet ad nem csak az embereknek, hanem mondjuk a madaraknak. Vagy hogy az építkezések, a beruházások, a minél nagyobb lakóházak és a minél nagyobb gazdasági épületek mennyi korábban zöld, biológiailag aktív területet foglal el és szorít ki. Az enciklikában egyébként 40-szer szerepel a település vagy a város fogalom, és az az érdekes tapasztalatom van így városfejlesztési szakemberként, hogy voltak éppen rengeteg üzenet és intelem van, ami arról szól, hogy hogyan szervezzük, hogyan formáljuk településeinknek az életét, hogyan tervezzük, és hogy ez hogyan működjön, és erre nagyon sok példát lehet mondani. Az egyik ilyen példa, amit nagyon szívesen említek, az a enciklika is fölhívja a figyelmet arra, hogy a természetbe írt mintákat kell az embernek újra felfedeznie. Nagyon sokáig a települések építése, tervezése és fejlesztése arról szólt, hogy a természetet kizárjuk, a természet vaderőitől megvédjük magunkat. Kezdve az esőtől, a meleg napsütéstől, a vadállatoktól, a dzsungeltől, és igen, hosszú ideig ez volt a települések építése cél, hogy mi egy mesterséges helyszínt hozzunk létre, ahol mi biztonságban is jobban élünk. Na most ez a bizonyos változás, amire az első kérdés is vonatkozott, hogy miért más most a helyzet, mint mondjuk a nagyszüleink életében, ez ahhoz kapcsolódik, hogy a technológiai fejlődés történt, és ez a technológiai fejlődés nem fejlődés, nevezzük inkább változásnak. Tehát technológiai változás történik, ami tulajdonképpen a környezetünk átalakítására fordított energiákat és képességeket megsokszorozza minden évben. Az elmúlt 5 évtizedben évente átlagosan 2-3%-kal nőtt az az energiamennyiség, amit az emberiség összességében használ. Ez azt jelenti, hogy évente 2-3%-kal nő a fizikai energiánk arra, hogy átalakítsuk a környezetet, átépítsük, átformáljuk. Na most az a helyzet, hogy valójában már réges-régen az emberek problémája, és innentől kezdve a települések problémája sem az, hogy megvédjük magunkat a természettől, hanem hogy visszahozzuk az életünkbe a természetet, mert ez pszichológiai tény, hogy az embernek a természettel való kapcsolódása az egy alapvető szükséglet. Ugyanakkor nem véletlenül, hogy egyébként a várostervezésben ez egy abszolút napirenden lévő divatos téma, hogy hogyan hozzuk vissza a természetet, hogyan alkalmazunk természetalapú megoldásokat. Akár a vízgazdálkodásban, a zöld felületeinkre, a mozgásunkra, a működésünkre.
Nevelős Gábor jezsuita atya ezen a Kerkai Jenő nevével fémjelzett konferencián arról beszélt, hogy hogyan növeljük a teremtésvédelmet célzó közösségi aktivitást helyi szinten. Hol? A Horánszky utcában?
Például. Egy nagyon izgalmas kerekasztal beszélgetésünk volt ebben a témában, ugyanis először azt jártuk körül ezen a konferencián, hogy mik lehetnek azok az irányelvek, akár így a közpolitika számára, amelyek összhangban vannak ezekkel az elképzelésekkel. Például, hogy hogyan tegyük, vagy hogyan inspirálódjunk a természet által egy várostervezés során, vagy hogy milyen összefüggés van ezek között a nagy folyamatok, világszintű emberi lábnyom és kéznyom, hogyan hat a természetre és így a társadalmakra, milyen összefüggés van akár kis hazánkban a társadalmi érzékenység és nyitottság ezekkel a témákra és a politikai döntéshozás között. Na, ezek után, az előadások és beszélgetések után kanyarodtunk rá az ön által említett témára, és egy 5 fős kerekasztalban arról beszéltünk, hogy jó, megvannak ezek az irányelvek, vannak a nagy irányelvek, akár a Laudato Si enciklikában, akár a fenntartható fejlődési célokban megfogalmazott, amit az ENSZ egyébként ugyanabban az évben adott ki, 2015-ben, ugyanúgy, mint ahogy a Laudato Si is 2015-ben született meg, 10 éves mind a két nagy dokumentum, hogy megvannak ezek a nagy irányelvek, de hogyan tesszük ezt a lokális, a közösségi életünk részévé, és hogy mire van szüksége akár így ezeknek a helyi szintű elkötelezett törekvéseknek milyen támogatásra van szüksége, akár felülről, akár az egyén részéről.
Hadd próbáljak provokálni, vagy meg is próbálom. Szóval ugye a nagy gyárak azok csúnyák, a nagyhatalmak is csúnyák. Tényleg, hát tudjuk, hogy ne legyen itt büdös Európába, de elküldjük Indiába, meg Afrikába, meg mindenhova ezeket a kibocsátó gyárakat, de a termékeiket meg élvezzük. Szóval, hogy mit csináljunk most helyi szinten, akkor adjam el az autót, a roller is csúnya, meg az akkumulátor is csúnya. Szóval, hogyha ugye egészen radikálisan le akarok menni a saját mindennapi életem szintjére, akkor hol az én önzésemnek a határa? Konkrétan bicikli, roller, gyaloglás, autó, mit tudom én, magas ház, költözek kicsibe, kiválaszol. Salamén Géza, tanár úr.
Szívesen próbálok ehhez valamit hozzátenni. Ez egy olyan kérdés, amire nem biztos, hogy egyáltalán lehet rendesen kerek választ adni, de mindestre érdemes megpróbálni meg erről beszélgetni. Én abból indulnék ki, hogy nagyon fontos ez a fogalom, amit felvetett a felelősségünknek a kérdése. Voltak éppen az átfogó ökológiának, amit ez a enciklika meghirdetett. Én azt gondolom, hogy nem csak az én szakterületem, hanem általában a fenntarthatóságról való gondolkodásban az a fő érdeme és jelentősége, hogy ezt a kérdéskört morális dimenzióba helyezi. Mert a fenntartható fejlődés korunk egyik legdivatosabb fogalma, de elég különböző dolgokat értenek rajta különféle csoportok. Van, aki szerint ez azt jelenti, hogy a gazdasági növekedésünket fenntarthatóvá kell tennünk olyan technológiákkal, amik majd lehetővé teszik, hogy a növekvő GDP-t csökkenő környezeti lábnyommal érjük el.
Külön mások... megérne egy külön, akár konferenciát, hogy muszáj-e növekedni.
Igen. Míg ezzel szemben mások meg azt vallják, hogy degrowth, nem növekedés az, ami jó. Van, aki szerint annyi a fenntarthatóság, hogy az autómba bekapcsolok egy gombot, amitől öko leszek, ahogy megyek. Jobbra-marra azzal a 2 tonna fölösleges haszontalan teherrel, ami az autóm jelenti. Mások meg azt mondják, hogy egyáltalán ne használjunk motorizált eszközöket a közlekedésünkhöz. És az ezzel kapcsolatos diskurzusnak azért a világban van egy erőteljes ideológiai kötöttsége is. Ide is, oda is kötődik, és egészen más típusú mondatok és javaslatok hangzanak el egyik vagy másik oldalról, miközben gazdasági érdekek is mozognak. Amikor energiaátállásról beszélünk, a fosszilis energiahordozókról átmegyünk mondjuk a megújuló energiákig, vagy a benzines, dízeles autókról átállunk az elektromos autókig, emellett nagyon komoly gazdasági, piaci érdekek is mozognak. És ezekben a vitákban igazából a fenntarthatósággal kapcsolatos gondolatok gyakran egy ilyen bábeli zűrzavart érzékelhetünk, hogy mindenki használja ezt a szót, de igazából senki nem ugyanarra gondol. És én azt gondolom azt, hogy ez egy morális dimenzióba, egy erkölcs összefüggésbe helyezi, ez felelőssé tesz valójában minden embert, és sokkal világosabb és egyértelmű irányt ad arra, hogy mit jelent a fenntartható gondolkodás, mit jelent az a egyéni életünkben akár, vagy akár a politikusainktól milyen típusú megoldásokat és szerepvállalást várunk. Szerintem egy nagyon szép fogalom ez az ökológiai megtérés, ami tulajdonképpen egyfajta tudatosodása annak, hogyha én a környezetünk, legyen az egyébként természeti vagy társadalmi környezetünk ellen, vagy annak a pusztulásához vezetően bármilyen módon hozzájárulok, az voltak éppen bűnnek is
tekinthető. Kérdezem meg akkor a jezsuita atyától, hogy ha én a villamoson eldobálom a üdés alá a papírzsebkendőt, vagy kiköltözöm az agglomerációba, és minden nap autóval berongyolok a városba, meg este hazarongyolok, akkor fontolgathatnám, hogy ezt meg kéne gyónnom.
Nagyon köszönöm, Géza is, meg József, hogy a morális dimenziót behoztuk a társalgásba, vagy ennyire így nevén is neveztük, mert azt gondolom, hogy ez egy döntő kérdés ebben a témában, és a mi keresztény-katolikus megközelítésünknek fontos, hogy része legyen. Nem csak arról beszélünk, hogy hány milliomod része az atmoszférának éppen széndioxid, és hogy milyen gazdasági mutatók kapcsolódnak ehhez vagy ahhoz a szinthez, hanem hogy ez mit jelent az emberi lélek számára, mit jelent az Istennel való kapcsolatunkban, mit jelent így ember és ember közötti szeretet kapcsolatban, vagy éppen annak a hiányában. És ez az, amiben többet ad, erről is beszélgettünk, hogy a Laudato Si enciklika ugyanazt mondja, nagyon-nagyon nagy egybevágással, mint az ENSZ dokumentum, de hozzáteszi azt, hogy azért tegyük ezt, mert ez a jó, és hogyha ezt nem tesszük, az nem jó, az rossz. A célja ezzel nem az, hogy bűntudatot ébresszem, vagy így akkor így lebénítson bennünket, hogy mennyire bűnösök vagyunk. Pontosan azzal a szemlélettel kellene ezt közelíteni, mint az egyéb jó cselekedeteink, illetve bűneink kapcsán. Ami jó, azért adjunk hálát, ami rossz, azt pedig akkor bánjuk meg, és változtassunk rajta. De az Isten irgalmasságába folyamatosan vethetjük a bizalmunkat. Tehát már az egy nagy lépés, hogyha ki tudjuk mondani, hogy ez egy bűn. Az bűn, hogyha lehalásszuk az óceánokat. Most direkt egy távoli példát mondok, mert ez könnyű ezt így elfogadni. És ezáltal bizonyos halfajok a kipusztulás szélére jutnak, és végső soron ez visszahat aztán az emberi társadalmakra. Az a hal már ott többet nem lesz, vagy nem úgy lesz. Nagyon egyértelmű következmények látszanak, és erre ki lehet mondani, hogy egy túlfogyasztás az bűn, mert annak az életnek a tisztelete nem jelenik meg, amire hív minket az Isten. De azt is tudatosítanunk kell, és ez már nem is csak, ez nem Ferenc pápa volt az első, aki erre fölhívta a figyelmet, hanem II. János Pál pápa beszélt arról, hogy vannak egyéni, de vannak strukturális bűnök is. És vannak olyan rendszerek, amikben mi óhatatlanul benne vagyunk, hogyha én beszeretnék jutni az iskolámba, a munkahelyemre, akkor azok közül a közlekedési eszközök közül választok, ami van. Persze, döntetek úgy, hogy akkor közelebb költözök, annak is van egy ára, nem csak anyagilag, hanem természetileg nagyon sokféle értelemben. Tehát van egy adott koordináta rendszer, nagyon sok mindent kapunk, és azon belül van valamennyi mozgásterünk. De az a durva, hogy ilyen szót használjak, hogy már a meglevő rendszerek is magukba foglalnak bizonyos mértékű természetkárosítást, és ez az, amire rámondhatja egy katolikus egyházfő is, hogy vannak strukturális bűnök, amelyek egyrészt társadalmilag zsákmányolnak ki embereket, másrészt pedig a természeti erőforrásokat, és azon keresztül újra csak így embereket. És ezeknek úgy tűnik, hogy valamennyire így is úgy is részei vagyunk. Ezzel nem felmenteni akarom magunkat, csak így helyére tenni ennek a jelentőségét, és azt, hogy ki lehet mondani, hogy magánrepülőzni például, az nem egy fenntartható életforma, és nem támogatja a társadalom fejlődését sem. Nyilván kivételes esetektől eltekintve, ha életet kell menteni, akkor nyilvánnak megvan a maga létjogosultsága, de hogyha ebben így elcsúszunk, az nem jó. Viszont például Zlinszky János professzor úr, aki részt vett a konferenciánkon, említette, hogy vannak olyan ökológiai konferenciák, ahova neki muszáj repülővel mennie. Akkor felül a repülőre egy nagyobb jó érdekében, azzal együtt is, hogy van annak egy súlyos ökológiai lábnyoma. Tehát rendkívül összetett a helyzet, tudatosítanunk kell azt is, hogy van olyan strukturális bűn, aminek mi részei vagyunk, akkor ott egyrészt megfontolhatjuk, hogy mit tehetünk mi annak érdekében, hogy a mi részünkről erre ne erősítsünk, hanem inkább valami fenntarthatóbb módon elégítsük ki a szükségleteinket, illetve azt is láthatjuk, hogy összefogással, közösségi vagy társadalmi összefogással lehet változtatni ezeken a struktúrákon, például azt, hogy van egy társadalmi igény, hogy mi hogyan kezeljük a hulladékot, hogy mi szeretnénk biciklisávokat és a többi, akkor annak megjelenhet egy társadalmi, egy magasabb szinten is az eredménye, és vannak tisztán egyéni felelősségek, hogy a papír zsebkendőmet nem dobom el a villamoson, mert erre nem kényszerít senki, hanem tisztelettel a megfelelő helyre helyezem. De látni kell ezeket a különböző szinteket, és nem ugyanolyan mértékben vagyok felelős a kisebb vagy a nagyobb rendszerekért.
Abban a reményben köszönöm meg ezt a beszélgetést, hogy ezzel is egy pici hajtóerőt adtunk ahhoz, hogy a teremtett világ iránti felelősséggel éljünk mindannyian, a magunk helyén is, meg globálisan is. Tehát köszönöm szépen Nevelős Gábor jezsuita atyának, Salamin Géza egyetemi docensnek, annak a konferenciának kapcsán beszélgetünk, amely a Kerkai Jenő konferencia sorozat keretében a közelmúltban zajlott Budapesten a Párbeszédházában, a jezsuita Párbeszédházában, és amelynek a témája az ökológia, illetve annak a fenntarthatóságnak a helyi szinten való megvalósítása volt. Köszönöm tehát Nevelős Gábor atyának, köszönöm Salamin Géza professzor úrnak, köszönöm Urbán Péter hangtechnikus kollégának és a hallgatóinknak a figyelmet. Ezzel búcsúzom, viszont hallásra. Szikora Józsefet hallották.
Elhangzott a Kép a tükörben.
A Magyar Katolikus Rádió.
Örömhír mindenkinek!